Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Sikeres volt a Jupiter holdjainak felfedezésére induló európai űrszonda kilövése. Így megkezdődött az Európai űrügynökség szondájának 8 évig tartó útja a naprendszer legnagyobb bolygója felé. A szondán magyar műszerek is helyet kaptak. Kis Lászlóval, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával beszélgettem.
Hát ugye az Európai űrügynökségnek egy 1,6 milliárd eurós vállalkozása, JUICE szonda, ami a Jupiterhez fog majd megérkezni 2031-ben, és a Jupiter jeges holdjainak kutatása lesz a célja, ugye Jupiter's Icy Moons Explorer, ennek a rövidítése a JUICE, ugye a naprendszerünk legnagyobb bolygójának gyakorlatilag önálló saját világokként is tekinthető holdjait fogja közvetlen közelről megvizsgálni, mellettük elrepülve, közeli méréseket végezve, mágneses tereket kutatva, ásványi összetételt vizsgálva, meg még talán a kiskutya fülét is megvizsgálva.
A Jupitert már ugye vizsgálta az emberiség korábban is. Mit várunk ettől a küldetéstől?
Számomra a legérdekesebb az Io, Európa, Ganymedes és a Callisto közül a három jeges, Európa, Ganymedes és a Callisto. Az Európa, ami egy nagy jéggömbként képzelendő el, jégkéreg alatt egy 100 kilométeres folyékony vízóceán, hogy erről mit fog majd újakat kideríteni. De ugyanúgy például a Ganymedesnél és a Callistónál is föltételezünk felszín alatti folyékony vizeket, és ezek az asztrobiológia, az esetleges élet számára alkalmas helyek földerítése szempontjából lehetnek érdekesek.
Magyarországról külön figyelemmel kísértük ezt a fellövést, már csak azért is, mert magyar műszereket is visz magával. Mi a hazai közreműködés?
Hát ugye a hazai közreműködésben vannak mindenféle elektronikák, kamerákhoz kisegítő egységek, tápegységek, tehát ez egy rendkívül komplikált, rendkívül bonyolult, mind eddig legösszetettebb bolygószonda, ami valaha is ment bármelyik óriás bolygóhoz. Úgyhogy a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak a munkatársai, az Energia Kutatóközpontnak a munkatársai, de még a Csillagászati és Földtani Kutatóközpont csillagásza is, hát különböző kísérletekben részt véve várják azt, hogy majd ez jól fog működni. Azaz egy szomorú hírem van mindenkinek, akik várják a gyors eredményeket, hogy a következő években a JUICE az még a Föld-Hold mellett, a Vénusz mellett többször el fog haladni, egy ilyen belső bolygók körüli hintamanőver sorozattal fogja magát fölgyorsítani ahhoz, hogy 2031-ben megérkezhessen a Jupiterhez, és akkor értelmes mennyiségű üzemanyaggal képes legyen Jupiter körüli pályára állni. Tehát ez még nagyon soká fog számunkra tudományos eredményeket szolgáltatni.
És ott ugye nem száll le, hanem ezen a bizonyos Jupiter körüli pályáról gyűjti majd az adatokat.
Így van, ott fog majd keringőzni, ugye a Jupiternek van 81 néhány holdja, azok közül a 4 Galilei féle hold, az Io, Európa, Ganymedes és a Callisto, ezeknek a fő célpontok. Az Io az egyébként nem jeges hold, úgyhogy az ő vulkánjait szerintem nagy távolságban igyekeznek majd el is kerülni. Tehát a fő fókusz az az Európa, Ganymedes és a Callisto, de nem fog leszállni egyikre sem. Az amerikaiaknak vannak olyan tervei, amelyeknél az Európa holdat, ezt a nagy jéggömböt szeretnék majd megvizsgálni a 30-as években. Lesz majd egy Európa Orbiter, ami az Európa hold körül fog pályára állni, és az Európa Clipper, az Európa Clipper, amelyik az Európa körül pályára kíván állni, és az Európa Lander, ami pedig majd le is szállna és be is fúrná magát a hold alá. Tehát ennek a két amerikai missziónak a megalapozásában is a JUICE mérései kritikus fontosságúak lesznek.
A héten indulna egy másik űrhajó is, egy SpaceX űrhajó. Most kedden délután beszélünk, most ott tartunk, hogy elhalasztották az első fellövést. Mi a különlegessége ennek a bizonyos SpaceX-nek?
Hát a SpaceX-nek az új rakétája, a Starship, amely minden eddigi korábbi földi óriás rakétánál erősebb, ha úgy tetszik. Ugye a Saturn 5 rakétánál, amely az embereket az Apollo programban a Holdra indított el, kétszer nagyobb tolóerővel rendelkezik, és hatalmas kapacitása is van ennek, akár 150 tonnányi hasznos terhet képes alacsony földkörüli pályára juttatni, ami a nemzetközi űrállomásnak az egy harmada. Tehát ténylegesen nagyon nagy tömegű dolgokat képes elindítani, illetve ennek lesz akkora tolóereje és képessége, kapacitása, hogy egyrészt a Holdra is vissza tudjunk vele jutni, hogy az Artemis programban mindenképpen a Starship, fontos szerepe lesz, illetve ha egyszer majd a Marsra is elmegyünk, akkor megint csak ezt a technológiát fogjuk használni. 31 néhány kis egyedi rakéta, metán meghajtású, egy csomó olyan innováció van, ami korábban soha senkinek nem sikerült még, úgyhogy csak is szurkolni tudunk, hogy a SpaceX-nek hát sikerüljön majd a vállalkozása, még ha legelső indítást el is halasztották egy befagyott ilyen valamilyen gázszelep miatt.
És hogyha jól értelmeztem, akkor mindössze másfél órát tölt majd az űrben ezúttal ez az űrhajó.
Hát ez most egy teljesen kísérleti dolog lesz, ugye a két fokozatot küldenek föl, az első az beleplaccsan a mexikói öbölbe, ott el is süllyesztik a víz alá, és utána a második fokozat folytatja föld körüli útját. Ugye ez lesz az első indítás Texas állam területéről, Kuba fölött fog majd elrepülni, remélhetőleg nem sokan fognak nyugtalanul hát megfordulni az ágyban, ha éppen az délután lesz egy időben, úgyhogy ez nem valószínű. És a lényeg az, hogy ugye a második fokozat a Földet majdnem teljes mértékben megkerülve, Hawaii mellett fog tervek szerint a csendes óceánba bele huppanni. Remélhetőleg ez tényleg így fog megtörténni.
És hogyha már az űrhajózásnál tartunk, és a nagy üzemnél, Magyarországon egy konferenciát rendeznek a héten, mit kell erről tudnunk?
Több év halasztással a koronavírus járványnak köszönhetően most ezen a héten megrendezésre került a csillagászati távolságmérésben forradalmi új eredményeket hozó Gaia Astrometri űrobszervatóriumnak hát emléket állító egy hetes csillagász konferencia. Díszvendégünk Adam Riess, Nobel-díjas asztrofizikus, aki 2011-ben pontosan egy csillagászati távolságmérésre alapozva két társával a szupernóva kozmológiáért és a sötét energia felfedezésért kapott fizikai Nobel-díjat. És a lényeg az, hogy ezen a héten a csillagászati távolságmérésnek a finom szakmai részleteit fogjuk kitárgyalni, és tárgyaljuk is már ki folyamatosan. Szerdán Adam Riess professzor a Magyar Tudományos Akadémia székházában fog egy teljesen publikus előadást tartani, amit aztán a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján élőben is lehet közvetítésen megnézni, illetve fönn is lesz majd az előadásnak az archív változata, megint csak az MTA YouTube csatornáján. Ez kimondottan a nagy közönségnek szóló ismeretterjesztő előadás. Mit tudunk a gyorsulva táguló univerzum titkairól?
Sigma, a holnap világa.
A Harvard Egyetem már elkészítette a ChatGPT tanításának etikai szabályozását. Magyarországon még csak szigetszerűen fordul elő a használata. A szakértők szerint a hallgatókat meg kell tanítani a mesterséges intelligencia kritikus használatára. Ha a fiatalokat tiltani akarják az egyetemeken a ChatGPT használatától, attól csak még inkább ki akarják majd próbálni, mondta a Magyar Közgazdasági Társaság online konferenciáján Pintér Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense.
Külföldi nagy egyetemeken, Harvardnál például, már megvan az etikai szabályzat annak, hogy hogyan lehet jól kommunikálni a ChatGPT-nek használatát, és hogyan tudjuk úgy igénybe venni, és elterjeszteni a hallgatók között is, hogy ez ne egy negatív kicsengésű és valami nagyon negatív jelentéstartalmú támogató módszer legyen, hanem tudjuk a határait, a korlátozottságait. Ezért fontos ugye a kritikai gondolkodás, a kreativitás, hogy ne vegyük el a hallgató kreativitását különböző korlátozással, de felhívjuk a figyelmét a kihívásokra, a problémákra, amik mondjuk egy ChatGPT alapú kiegészítő tanulási platformként megjelennek.
Pintér Éva hozzátette, a Budapesti Corvinus Egyetemen még nincs központi szabályozása a ChatGPT használatának, az csak szigetszerűen fordul elő, nagyon sok órán és modulon belül megjelenik.
A Harvardnál született egy olyan felmérés, hogy a hallgatóknak az utóbbi 10-12 évben rosszabb lett a kommunikációja, azaz nem olyan a szószerkezet, a mondatszerkesztés, kevesebb választékos kifejezést ismernek, mint régebben. Ami sajnos annak is köszönhető, hogy az online tartalmakat gyorsabban le tudják szűrni, és sokkal kevesebbet olvasnak, kevesebb dolognak néznek utána, sokkal kisebb adatmennyiségek és szöveges tudást dolgoznak fel a hallgatók.
A Budapesti Corvinus Egyetemen ez a jelenség nem megfigyelhető. tette hozzá az egyetemi docens.
Tehát a Corvinuson nem az lenne a célja egy ChatGPT-nek, hogy szókincset fejleszten. Tehát ilyen szempontból nem tartom nagyon létjogosultnak ennek a használatát. De lehetnek olyan területek, tehát egy közgazdásznál előfordulhat olyan terület, hogy mondjuk a jogi szabályozásban, vagy orvosi területeken nem olyan jártas, ahol pedig gazdasági elemzéseket, szakértői tevékenységeket majd lehet, hogy a jövőben végeznie kell. Tehát ha ilyen területekről esetleg megkérdezi, hogy hogy tudná összefoglalni egy adott problémakörnek a szakmai hátterét, abban el tudom képzelni, hogy ez segítség lehet.
Azt ugyanakkor meg kell tanulniuk a hallgatóknak, hogy a ChatGPT a nyílt és egyszerű hozzáférések miatt nem mindig dolgozik megbízható forrásokból, mondta Pintér Éva.
Mondjuk egy wikipédiás oldalból összeszed túlságosan sok információt, ugye történelem dolgozatokat hoztak föl példaként, akkor bődületes hülyeségeket tud írni, nagyon igényesen a ChatGPT. Tehát a kreativitás, az innovációt, azt, hogy a szakmaiságot levigyük, az mindenképpen az oktatási intézményeknek a személyes felelőssége. A ChatGPT egy olyan impulzusszerű, jópofa, kiegészítő lehetőségnek tartom, amikor versenyelőnyt akkor tud nyújtani egy hallgatónak, hogyha azt mondom, hogy valami pluszot szeretne beletenni.
A ChatGPT-vel szerzett információknak mindenképpen utána kell nézni, hangsúlyozta az egyetemi docens. Bagó Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa szerint készül az intézmény előírása a ChatGPT használatára.
De igazából nagyon nem tudunk mit kezdeni ezzel az egész kérdéssel, mert én a hallgatóknak például nagyjából egy hete mutattam ugye a ChatGPT-t, és azt, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy igazából nyoma se legyen annak, hogy a ChatGPT írta ezt az egészet, hiszen ugye az OpenAI-nak van ilyen ellenőrzője, hogy hány százalékban emberi és hány százalékban mesterséges intelligencia írt azt a szöveget. Na de megmutattam a hallgatóknak, hogyha ezt a szöveget átrakom például egy parafrézerbe, aztán átfordítom kétszer-háromszor angolra-angolra, akkor igazából nincs az a ellenőrző, ami megfogná.
Bagó Péter megjegyezte, sok esetben a mesterséges intelligencia használatáról beszélnek akkor is, amikor egyszerű programozást hajtanak végre, vagy egy algoritmust használnak egy feladat megoldásához.
Sigma, a holnap világa.
Évről évre egyre több tőkés réce fészkel budapesti épületek tetőin és erkélyein. A nagyvárosi környezet viszont akár végzetes is lehet a récefiókákra, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Imre Júlia kérdezte Orbán Zoltánt.
Igazándiból itt a panel részék az idézőjelben van azért is, mert itt nem is kizárólag a paneleket érinti, sokkal inkább a Dunaparti jóval több mint 100 éves klasszikus belvárosi épületeket, mondjuk ezeknek az erkélyét akár. Ugye arról van szó, hogy a tőkés réce azon récefajok közé tartozik, amik alapvetően nem kizárólag nem csak a talajszinten fészkelnek, hanem felköltöznek nagyobb korhat faodúba, nagyobb ágvillába, illetve akár sziklára is a természetben. Most a lakott területeinken ez a leggyakoribb vízimadárfaj, az etetésnek köszönhetően, vagy az etetés következtében sajnos olyan belvárosi részeken is megtelepednek, ahol egyébként nem lenne nekik helyük, és amikor jön a tavasz, és beindulnak a hormonok, beindul a költési szezon, akkor bizony ezek az emberhez, sajnálatos módon emberhez szoktatott madarak, egy része, ezt a viselkedésen szupernormális viselkedésnek nevezi az etológia, mindenféle lehetetlen helyre felköltöznek, így többek között az elmúlt mondjuk tized néhány évben Budapestről is mind gyakrabban kapunk bejelentést, hogy épületek tetején, erkélyen fészkelnek, nagyon gyakran már csak akkor kapunk bejelentést, amikor a tojó vezetgeti a tojásból kikelt, még hetekig röpképtelen fiókákat és forgalmi akadályt jelent, ahogy az úton totyognak át. Éppen emiatt kérjük most már évek óta a média segítségét, hogy hírt adunk erről, és tájékoztatjuk az embereket, hogyha ilyennel találkoznak, mit kell tenni.
Említette a szupernormális viselkedést, akkor ez azt jelenti, hogy ez a viselkedés nem általános, tehát csak egyes egyedeknél tapasztalható?
Igen, egyes egyedeknél, tehát nem tekinthető általánosnak, olyannyira nem tekinthető általánosnak, hogy Magyarország
Magyarországról, egyelőre csak Budapestről kaptunk ilyen bejelentést. Nem mondható azt, hogy Magyarország nagy folyómenti városaiban, akár Szegeden, Mohácson, vagy bárhol máshol ez előfordulna. A természetben az ilyen szupernormális viselkedés, amennyiben ez nevezzük így ilyen öngyilkos jellegű viselkedés, ez azt jelenti, hogy ott mondjuk elpusztulnak a fiókák, vagy elpusztul maga a szupernormális viselkedést mutató madár, és ez a hibás viselkedési forma, ez gyakorlatilag nem öröklődik tovább. De most ebben az esetben ugye arról van szó, hogy ugye a tojó építi a fészket, és a tojónak tudnia kell, és a tojó tudja is, hogy a réce fiókák azok ugye hetekig nem röpképesek, és a réce fiókákat a szülők nem etetik. Tehát a tojónak egy olyan fészek helyet kell választania, amit a fiókák el tudnak hagyni. Egy korhat faüreg, egy sziklatető, az ilyen szempontból teljesen alkalmas, meg kikelnek a fiókák, megvárja a tojó, amíg az összes fióka elhagyja a tojást, felszáradnak, és akkor leúrik a fészekből, és a fiókák követik. Egészen hihetetlen mutatványokra képesek, egyes lútfajoknál több száz méter magas sziklákról ugrálnak le a fiókák. Ugye azért olyan behelytollasak, hogy ez egyrészt ugye így tudnak könnyedén úszni, mert lebegnek a víztetején, mint a parafadugó, másrészt pedig az ilyen magaslati fészek helyről való leúrásnál ez kellő eséstompítást is biztosít számukra.
És akkor a lakóházakon lévő fészkeknél sem a magasság jelenti a fő problémát?
A fő gond nem az, hogy leúrálnak magasról a fiókák, hanem az, hogy hova ugranak le, tehát mondjuk a járdára, vagy az úttestre, ahol elve a taposás veszély nagy problémát jelent, míg a természetben ilyen taposás veszély gyakorlatilag nem létezik. De még ennél is nagyobb gondot jelent, ha egy tőkésréce mondjuk egy tetőre építi a fészket, egy lapos tetőre, ahol 40-50-60 cm magas leesésgátló perem van, azon a fiókák nem tudnak átmenni, tehát ott a természetben egy ilyen esetben ott a fiókák éhen szomjan fognak pusztulni, mert ahogy említettem, a récék, ludak nem etetik a fiókáikat. És akkor az a gond, ugye, hogy ezeken a helyeken a fiókák éhen pusztulnak, de nyilván ezt az emberek nem fogják végignézni, tehát ilyenkor az a megoldás, ahogy a vonatkozó honlapanyagunkban is leírjuk, hogyha ilyen tapasztalunk, a rutinosak, akiknek mondjuk az erkélyén már évek óta költ egy réce tojó, akkor bekészítenek két nagyobb mondjuk ilyen kutya-macska szállító ládát, és akkor kikeltek a fiókák, akkor beteszik a fiókákat az egyik ládába, általában kézzel meg lehet fogni a tojót, berakják a másikba, és le kell ballagni a közeli nagyobb tóhoz, folyóhoz, és ott el lehet engedni a családot.
Szigma, a holnap világa.
Magyarországon a leggyakoribb rák típusok a megbetegedés tekintve a nőknél az emlőrák, a tüdőrák és a vastagbéldaganatok, a férfiaknál a prosztatarák, majd szintén a tüdőrák és a vastagbéldaganatok, mondta a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Razványi Balázs hozzátette, ezek a rák típusok szűrővizsgálatokkal, valamint egészséges életmóddal nagyon nagy mértékben csökkenthetők lennének. A riporter Kalapos Mihály.
Magyarország általában nagyon rosszul áll a rák statisztikákban. Európában is nagyon sok mindenben elsők vagyunk, de egy ilyen negatív elsőség, a megbetegedéseket és a halálozásokat is tekintve. Vannak ennek azonban magyarázatai, és éppen mostanság jelent meg egy olyan tanulmány, ami azt mutatja, hogy nálunk sok olyan haláleset is bekerül éppen a tüdődaganatok esetében, ami más országok statisztikájában nem kerül bele, mert csak a boncolás utáni eredmények kerülnek be. És akármilyen rosszul is állunk, azt azért el lehet mondani, hogy a férfiak esetében 2011 és 2019 között 11%-kal csökkent a halálozás, tehát ennyivel több embert sikerült megmenteni, és a nők esetében pedig 6%-kal. Magyarországon a leggyakoribb daganattípusok a megbetegedés tekintve nők esetében az emlőrák, majd a tüdőrák és a vastagbéldaganatok következnek, a férfiak esetében pedig a prosztatarák, és utána ugyanígy a tüdő és a vastagbéldaganatok. Ezekben az a legszörnyűbb, hogy ezeknek a döntő többsége akár a korai felismeréssel, akár a szűréseken való részvétellel, akár az egészséges életmóddal nagyon nagy mértékben csökkenthető lenne. Amit tehetünk az emlődaganatok esetében az az, hogy egyrészt elmegyünk az emlőszűrésre, két évenként a népegészségügyi szűrésre, vagy akinél indokoltabb családi vagy egyéb előzmények miatt az gyakrabban is mehet. A tüdőrák esetében egyértelműen a dohányzás a legfőbb felelős, a vastag és végbéldaganatok esetében pedig a táplálkozás és a mozgásszegény életmód azok, amik fokozzák a daganat kialakulásának a kockázatát, és hát itt is ugye a szűréseken részt kéne venni. Egyébként a tüdődaganatok esetében is a fokozottan veszélyeztetett csoportok részére létezik egy tüdőszűrés.
Hogy látja a magyar egészségügyi ellátás mennyire tud a rák elleni gyógyításra fókuszálni?
Magyarországon a daganatos betegek gyógyításának a feltételei nagy részt adottak. Nagyon sok mindenben fel kéne zárkóznunk a nyugat-európai országokhoz, akár a műszerezettséget, a gyógyítás feltételeit tekintve, de lényegében minden olyan kezelés, ami Nyugat-Európában létezik, az elérhető Magyarországon is. Van, ahol azért erre várni kell, vagy egyedi méltányosság esetében érhető el, de ebben nincsen igazán nagy különbség. Nagyon nagy különbség van viszont az életmódunkban. Most a Nemzeti Rákkeresés Nap alkalmából taglalt rákügyi országprofil is azt mutatja, hogy például a dohányzás esetében jelentős csökkenés volt elsősorban a férfiak körében az elmúlt egy évtizedben, de még mindig az európai átlag fölött vagyunk. Tehát ezeken mi magunk is tudunk változtatni, és hát ezt az üzenetet mindenképpen el szeretném juttatni mindenkihez.
Szigma, a holnap világa.
6,2 millió euróra, azaz mintegy 2,4 milliárd forintra becsüli a szlovák környezetvédelmi tárca a Sajó folyóban tavaly februárban kialakult szennyeződés felszámolásának költségeit. Ez tartalmazza az alsósajói bányában végzett betoninjekció költségeit és a Sajó medrében lévő szennyezett üledék eltávolítását is. A részleteket Kis Balázs mondja el Pozsonyból.
A Sajót tavaly februárban festette vörösre a Sziderit 2008-ban bezárt alsósajói vasércbányájából kifolyó víz. A mérések megerősítették, hogy a vas, a mangán, a szulfátok és az arzén szintje is meghaladta a megengedett értékeket a folyóvizében. Június végén sikerült csökkenteni a folyóba jutó bányavíz mennyiségét, de a szennyezést nem sikerült teljesen megállítani. A rozsnyói, a nagyrőcei és a rimaszombati járásban továbbra is rendkívüli helyzet van érvényben a Sajó mentén. A szlovák környezetvédelmi minisztérium tavaly augusztus végén úgy tájékoztatott, hogy az elvégzett vizsgálatok igazolták, a Sajó növényvilágát nem károsította jelentős mértékben a szennyezett bányavíz, és egyes halfajok is visszatérnek a folyóba. A folyó három szakaszán végezték a megfigyelést, és mindhárom helyen megfelelőnek nevezhető állapotot találtak. A Vízgazdálkodási Kutatóintézet a halfajok megfigyelését is elvégezte. A legszennyezettebb részekről számos faj eltűnt, illetve egyes fajokon belül hiányoznak a különböző korú példányok. Igaz, mostanra a folyó színe már nem vörös, és a vízszennyezettség mértékét is sikerült némileg csökkenteni, de nem teljes mértékben. Orosz Őrs a szövetség párt tagjaként tavaly elsőként hívta fel a hatóságok figyelmét a Sajó-szlovákiai szakaszán történt természeti katasztrófára. A politikus és örökségmentő aktivista szerint a folyómederben továbbra is több tonnányi szennyezett üledék van, de ezzel egyáltalán nem törődnek az illetékesek. Úgy véli, a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a Sajó ügyének nincs gazdája, a minisztériumok is próbálják egymásra hárítani a felelősséget. A környezetvédelmi tárca szerint a kormánynak kell döntenie arról, milyen tartós megoldással lehet felszámolni a folyó szennyezését. A minisztérium most viszont felmérte, hogy nagyjából 6,2 millió euróba kerülne a folyó szennyezettségének felszámolása. A zöld tárca szerint durva költségbecslésről van szó, a kiadások a környezetvédelmi, az egészségügyi és a gazdasági minisztériumot terhelnék. Azt is hozzátették, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium már március első felében leadta a szlovák kormányhivatalban a Sajó mentén kihirdetett rendkívüli helyzet alatt végzett mentési munkák megtérítésére vonatkozó javaslatot, illetve a rendkívüli helyzet visszavonásához szükséges óvintézkedések listáját. A javaslatot már e heti ülésén vagy az elkövetkező hetekben megvitathatja a kormány, tette hozzá a Környezetvédelmi Minisztérium. A szlovák állam szerint az alsósajói bányában elvégzett betoninjekcióval lehet megakadályozni a folyó további szennyezését. Ennek tervét az Állami Vasércbánya Társaság készíti elő a bányamentő szolgálattal.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.